Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi.
Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük.
Úgy vagyunk velük, mint gombócartúra csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavalyit, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon.
Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját.
Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak.
Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg.
Csapjunk is bele!
Sziasztok, üdvözlünk titeket itt a Könyvpárbajban, és most itt a februári adásban visszaköszön egy olyan téma, amit nagyon sokszor felszoktunk dolgozni, és visszatértünk hozzá, azt kell, hogy mondjam, és ez nem más, mint kicsit a természetnek különböző kérdéseit járjuk körül, de teljesen más szempontból fogja a két könyv megvilágítani őket, hogy készültünk is nektek kettő ilyen könyvvel erre a műsorra, és az első könyv, amit most fel fogunk dolgozni, ez nem más, mint Susan Simard, remélem jól ejtem a nevét, a Bölcs erdő titkai című könyve, az anyafa felfedezése, ez az alcím, úgyhogy már van benne egy ilyen ígéret, és meg kell, hogy mondjam, hogy amikor csak megláttam már a borítóját, akkor hirtelen ilyen flashbacken volt. Ugyanis mi van ráírva a borítóra? Nem mi mentjük meg az erdőt, az erdő ment meg minket. Marci, hát az első epizódunkban ugyanez a mondat volt, csak a tengerrel.
Nem csak, hogy ez a, sziasztok, igen, nem csak, hogy ez a tengerkönyv borítóján volt ugyanez a mondat a tengerrel, hogy, vagy az óceánokkal talán, hanem a másik könyv, amiben az adásban beszélgetünk, Zajatongnak a Reality Bubble című könyve, visszanéztem, mert olyan ismerős volt ennek a könyvnek a tartalma, amiről mindjárt beszélünk egy kicsit, de olyan ismerős volt, és már abban a könyvben is megemlítik, és aztán más könyvben is benne volt, például a Lemvilágban, amiről itt talán két adással korábban beszélgettünk, Robert McFarlane könyvében, kezd visszaköszönni a múltból pár dolog ebben a könyvben.
Érdekes, mintha minden út nem Rómába vezetne, hanem minden út ehhez a könyvhöz vezetett
volna. Minden út az erdőbe vezet.
Minden út az erdőbe vezet, és azt várta valahogy ez a könyv, hogy végre felvegyük, és most ezzel is foglalkozunk. Így jutottunk el hozzá, és ez az a könyv, amit most én hoztam neked, Marci. Izgalmas könyv, ugyanis első körben azt gondolhatjuk, hogy oké, akkor most itt akkor erdészet, biológia, rendben, mi történik itt a fák közötti kapcsolatokkal, de ez egy nagyon okos könyv, azt kell, hogy mondjam, az Open Books-nak a kiadásában jelent meg. Szóval ebben a könyvben sok minden összetalálkozik. Egyszerre van a kutatás maga, és az az egyik íve a sztorinak, másrészt rengeteget beszél a családjáról is, illetve van egy biografikus jelleg is, mert saját életét írja le, és ő mint főszereplő megy végig ezen az úton, és természetesen közben rengeteget tanulunk a fák közötti hálózatokról. És
mert hogy ez egy kanadai, ő erdésznő, vagy biológus?
Is, szerintem igen. Sok minden, és egyben most már író is, és egyébként előadásokat is tart, és egy nagyon motiváció speakerre, és úgymond kiterjesztett most már a portfóliója kutatóról, és egyetemi tanárról, úgyhogy ő már így következő szinteken van, és ez az egész kutatási kérdés is egy másik szintre emelte, és szerintem ez is nagyon hozzáadotta az ő, hogy is mondjam, kicsit sztárságához, hogy nagyon innovatív gondolatot hozott be az erdészeti kutatásba. És ez az innovatív gondolat, ez nem más, mint az, hogy a fák kommunikálnak egymással, nekik egy olyan rendszerük van, olyan rendszerben kell ezt az egészet értelmezni, ami sokkal bonyolultabb, mint ahogy mi emberek egyrészt elképzeljük, másrészt pedig szembe megy azzal, ami az általános nézőpont volt, hogy például az erdők ökológiáját a versengés határozza meg. Ehhez képest a kooperáció és az együttműködés különböző formáit fedezte föl, és ennek az utazásnak a történetéről szól a könyv is.
Én azt gondolom, amikor ezt olvastam, ezt a könyvet, és nagyon, nagyon betaláltál vele, hogy egyrészt van a fáknak egy ilyen hatalmas nagy divatja mostanában, szóval van egy ilyen faőrület, ami tényleg mindenben megnyilvánul. Az egyik ilyen oldal, amit időnként felszoktam keresni az interneten, mondjuk fél évente egyszer, ez a dendromania.hu.
Olyan oldalakat vett az FMAC-i, amiket így nem is tudom, hogy honnan szeded.
És ezen az oldalon néhány ilyen lelkes amatőr Magyarország legnagyobb fáit hát keresi meg, gyűjti össze, mert igazából ugye ilyen járatlan vidékeket is be kell járni, és akkor időnként, mit tudom én, posztolnak egyet, mint ahogy ezek a horgászok szokták, amikor kifogják a nem tudom világbajnok csukát, hogy egy nem tudom milyen rekorder körméretű juhart találtak. És ezt olyan örömmel osztják meg ott a közönséggel, és ebből már egy egész nagy ilyen több százas, több ezres leltár van, és akkor ott lehet nézni, hogy az országban hol mekkora fák vannak. És azért ahogy a fák élik meg az időt, az ugye sokkal lassabb, tehát egy a fák azok több, egy fa élete, az több emberöltőt is kitesz, és ezért szerintem generációkon keresztül tudunk ugyanahoz a fához kötődni, hiszen már ott élt, amikor nem tudom, már megvolt, amikor a nagymamám ott lakott, vagy még az ő nagymamája is ott lakott azon a településen, vagy azon a sarkon. Tele vagyunk egyébként ilyen öreg fákkal, és egyébként Pesten is, tehát ez nem csak egy ilyen vidéki dolog, hanem nemrég jelent meg ez a, azt hiszem pont ez a cím, hogy Budapesti fák, ahol meg ezeket a klasszikus öreg pesti fákat vette Lajstromba a szerző.
Hú, ezt a könyvet, ezt mindenképpen meg fogom nézni, ezt a budapesti fákat, méghozzá azért, mert teljesen más szemszögből vizsgálj meg Budapestet. Egy csomószor az, hogy akkor sétautak, meg ilyen épület, meg olyan épület, de hogy a Budapestnek a természeti kincseit ilyen szempontból az szerintem még nem biztos, hogy megvizsgáljuk.
Igen, lehet, hogy egy fa régebb óta ott áll, mint egy épület, vagy egy emlékmű, és így megváltozott körülötte minden. Azt hiszem a Szabadsághíd lábánál van például egy ilyen klasszikus fa, hogy vissza lehet követni, hogy az elmúlt 100 évben így az épített környezet, a, nem tudom, a világháborúk hatására is hogyan változott, és akkor most ott van valahogy a Szabadsághíd felhajtójánál egy ilyen vénséges vén. Szerintem 100 évnél is idősebb fa.
Nagyon izgalmas az is, ahogy a szerző tulajdonképpen hozzááll ez az egészhez. Mert sokat gondolkoztam azon, hogy mennyire más, milyen életet él ez a Susan Simard nevezetű hölgy, mint mondjuk amilyen életet mi élünk. Ugye a háttere a szerzőnek, az tulajdonképpen az egész családja, és az összes felmenője fa írtással foglalkozott. Ugyanis fakitermelők voltak a testvére is, talán még az édesapja volt, ezek úgymond már pályaelhagyóként már nem fakitermeléssel foglalkozott, és ő az, aki úgy fogalmazta meg, hogy a fák az őseim ősei. Vadban születtem, és vadomból származom. Tehát nála van az egész téma, akkor, hogy akkor ő most a fákkal fog foglalkozni, sokkal természetesebben jött, mint mondjuk valakinek, aki egy városi ember, és a Budapest fái könyvet veszi magához, hogy kicsit így közelebb kerüljön az, hogy néha elmegy kirándulni az ilyen normafára, úgyhogy nagyon érdekes volt nekem, hogy kicsit ilyen antropológus, aki a beleszeretett a saját kutatási anyagába, és olyan lelkesedéssel beszél erről az egészről, hogy teljesen magával ragadja az olvasót is.
De azt hiszem egyébként, hogy ugye Kanadában, vagy kanadai ez a Susan Simard, és hogy ott, hogyha Kanadában akartál letelepedni, akkor nem is lehetett úgy igazán máshogy, mint ahogy az ősei is csinálták, hogy abból az ős vadonból, abból az ős erdőből ott kiszakítottak tényleg egy darabot, tehát hogy ott letarolták, vagy fölégették az erdőt egy darabon, hogy tudjanak legeltetni. Tehát ott van egy ilyen pionír történet is az ő család története mögött, és talán most jutott el oda a család története is, hogy most már elég erdőt taroltak le ott Kanadában, és ő az, aki meg már szeretné így igazából megóvni azokat a megmaradt erdőket.
A hivatását is megtalálja tulajdonképpen Susan az egész könyv alatt, tehát ezt a sztorit olvashatjuk el, hogy hogyan lesz ilyen grizzly medvék elől menekülő tinédzserből, hogyan lesz valaki, aki megtalálja a saját hivatását, és végül ez a hivatás megjelenik a föld lelkiismeretes gondozása jelszóval, tehát ez az, amit ő végül tesz, de ez egy nagyon hosszú utazás nála is. Kicsit az járt a fejembe, picit, mint ilyen fűzanyó lenne, így mondja is szépen így a bölcsességeket, meg a misztikum, meg az öngyógyító erő, és akkor volt benne egy csomó olyan dolog, ami elején picit nekem furcsa volt, de aztán teljesen magával ragadott az egész.
Na jó, de hogy nem csak misztikum van benne, hanem igazából az egész könyvön, ugye, hogy mondjuk így, hogy a fiatal kutatói, vagy egészen a gyerekkorától, meg a fiatal kutatói korától.
A földevő egész, gyerekkora.
Egészen, nem tudom, mostanáig tart, hogy ilyen 50-60 körül lehet talán. végighúzódik egy tudományos érdeklődés is, hogy megértse, hogy a fák hogyan kommunikálnak egymással, vagy hogyan tartsák egymással a kapcsolatot. Persze az erdőnek van ez a fajta ilyen homályos, misztikus jellege is, de ő igazából egy nagyon szigorú, racionális tudós is mellette, aki itt a könyvben elég részletesen elolvashatjuk az összes kísérletét, hogy hogyan kell például egy tudományos kísérletet megszervezni, ami mondjuk több száz vagy több ezer facsemete elültetését, különböző helyekre ültetését feltételezi, és hogy abból hogyan lehet megszervezni úgy egy kísérletet, hogy különböző változókkal kiderüljön, hogy nem tudom, 100 darab facsemetét így kezel, a másik 100-at amúgy, és akkor a harmadikat pedig érintetlenül hagyja, és akkor rengeteg ilyen kísérletet végez el, és hát ugye egy ilyen fontos mellékszereplője a könyvnek az idő is, mert ugye azért a fákon nem lehet olyan hamar kísérletet végrehajtani, hanem ezek a kísérletek évekbe kerülnek, és nem tudom, a végén még említi is, hogy van valami kísérlete, ami 30 éve folyamatosan folyik, és még így is a fa, nem tudom, életciklusához képest ez a 30 év az elég kevés lehet.
Nagyon kevés. Úgy fogalmaztam meg, amikor gondolkoztam erről az egészről, hogy egy olyan területen van, és egy kicsit egy olyan mindsetben van benne, hogy egy másodpercekre bontott világban ő évtizedes léptekben kell, hogy gondolkodjon. Tehát, hogy egy picit nekem az jár néha a fejembe, tudod, hogy most nem tudom, szerkeztünk mindenféle anyagokat, fú, hát hogyan vágjuk ezt még rövidebbre, és akkor éppen mi történik, nem tudom, TikTokon, abban a 15 másodpercben, és akkor oda próbálunk mindenféle információt besűríteni, és akkor itt van ez a hölgy, akinek az egész élete tényleg ilyen 15, 20, 30, 40 éves ciklusokról szól egy csomó kutatás esetében, ahol aztán mindenféle dologgal és változóval kísérletezik a radioaktivitást, hogy akkor mit hogyan takarnak le a fények, akkor beinjekciózza a fákat, hogy hogyan halad el a különböző információk gombarendszereken keresztül, szóval egészen extrém és nagyon részletes, tehát, hogy valóban, akinek ilyen érdeklődési köre van, tehát tudományos érdeklődése, az sem fog csalódni, nagyon részletesek a kutatási leírások.
Itt a gombafonalak mellett nem menjünk el, mert ugye ez az ő egyik megfejtése. A könyven végigvonul egy lassú paradigmaváltás története is. Tehát ha valakit érdekel, hogy nem egy nagy tudományos paradigmaváltás, hanem egy kisebb tudományos paradigmaváltás, annak az hogy néz ki, vagy milyen fázisai vannak, vagy mivel kell szembesülnie annak, aki szembe megy a mainstream tudománnyal, például azzal, hogy nem tudom, ráadásul nőként is, azért elég férfi a szakmában, mint az erdészet, hogy hogyan szólnak be neki konferenciákon, vagy a pogácsázásokon, hogyan fordulnak el tőle, csak hogy ne kelljen beszélgetni az ő új elméleteiről, és aztán hogyan, nem tudom, kell csöndbe maradniuk, amikor 10-20 év után kiderült, hogy neki van igaza. Ez a kétféle logika húzódik végig, hogy vannak az erdészek, akik tulajdonképpen ilyen, nem is erdőben gondolkodnak, hanem a fa, a kitermelhető
termékfejlesztés.
Négyzet vagy hektára optimalizált faanyag mennyiségében. És abban gondolkoznak, hogy hogyan maximáljuk ezt a kitermelhető fa mennyiséget. Ehhez rendelik hozzá megfelelő eszközöket, mert hogyha arról van szó, akkor tarvágnak, ha arról van szó, akkor mindent széjjel permeteznek, és akkor ez a medvék elől szaladó törékeny hölgy az, aki azt mondja, hogy akkor álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem kéne például a haszontalannak tartott fafajokat, azokat szétpermetezni, vagy kiirtani az erdőből, mert hogy egyébként a meg hasznos, kitermelhető fenyőt, amikor még az a fenyő egy ilyen kis csemete, ők segítik árnyékkal, meg tápanyagcserével abban, hogy egyáltalán kifejlődhessen, vagy megvédik a kártevők elől. Szóval egy sokkal, sokkal komplexebb, sokkal összetettebb, sokkal ilyen ökológikusabb látásmódot ad, mint ez a szűk, ilyen erdészeti gondolkodás.
Igen, igen, de közben úgy egyébként abszolút nem arról van szó egyébként a könyvben, hogy úgy van feltétlenül lefesi, hogy az erdészek azok mind megáltalkodott gonoszok, akik itt csak az írtásban gondolkodnak, hanem teljesen arról van szó, hogy ahogy te is mondod, ez egy tök más elképzelés. Tehát, hogy egy más rendszerben gondolkoznak, másfajta elvek alapján. És illetve a másik dolog, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes, az, hogy aztán pont a könyvnek a vége felé fogalmazza meg, hogy azokban az elképzelésekben, ami egyébként nagyon sok, például a Kanadában valami 100 különböző indián törzsnek a gondolkodásában, tudásában már megjelent, ő arra azt mondja, hogy én ezekben az elképzelésekben szinte csak a szerencse révén nyertem betekintést a nyugati tudomány merev lencséjén keresztül. Tehát úgymond arra felismerésre is eljut a szerző, hogy rengeteg olyan tudás van már az erdőről, amit a nyugati tudomány, aminek ő a nagyon jeles képviselője, és ahogy te is mondtad, megkérdőjelezhetetlen kísérletekkel bizonyítja az igazát, mindent azon keresztül nézünk, és úgymond ignoráljuk azt a már meglévő, akár gyakorlati tudás, hogy hogyan kell lehántani valamit a fáról, anélkül, hogy sérülne maga az élőlény, és hogyan kell úgy együtt élni a természettel, hogy közben vigyázunk rá. Ez a fajta látásmód az, amiben kicsit úgy éreztem, hogy akkor most jönne a második rész, hogy akkor én várnám, hogy következő könyv, az pedig ennek a két tudásnak az összehozásáról szól. Úgyhogy igazából én picit így várnám, hogy ennek a paradigmaváltásnak mi a következő lépése.
Nekem már az is nagy meglepetés volt benne egyébként, hogy ahogy elmagyarázza, hogy a különböző fafajok, vagy az egyes faj különböző példányainak a gyökérzetét, az hogyan köti össze rengeteg-rengeteg gombafonál a talajban. Tehát ez az a fajta ilyen kommunikációs hálózat, vagy rengeteg metaforát használ erre. Az egyik olyasmi, mintha véráram lenne, ami ott a talajban megy. Hogy
az artériák, vagy
igen, ahol a tápanyagok cserélnek gazdát. És akkor a másik meg kicsit olyan, mintha az idegrendszer lenne, ahol a különböző beszélgetések, vagy kommunikáció zajlik. Például az egyik fa azt tud szólni a másiknak, hogy ha-hó, engem megtámadtak én nem is tudom, milyen molyok voltak itt azok, akik ott egész erdőket tarolnak le Kanadában, de hogy a fák ezt tudják közölni a társaikkal, illetve a különböző másik fajokkal is, és akkor azok elkezdenek olyan enzimet, azt hiszem, kiválasztani, ami védettebbé teszi őket a kártevők által. Tehát ilyen egész bonyolult kommunikáció zajlik az erdőben, és ezt 50 éve sincs, hogy ezt felfedeztük, hogy a fák kommunikálnak egymással, szóval a modern tudománytól, mintha csak a nyilvánvalót nem vennénk észre.
Szerintem ez nagyon érdekes és nagyon igaz méghozzá, mert miközben olvastam a könyvet, akkor elkezdtem gondolkodni az a másik metaforán, vagy egy sokadik metaforán, ami megjelenik a könyvben, ami nem más, mint a bölcsességnek az átörökítés és a család. Ugye ez a másik, az alcím ennek a könyvnek, hogy az anyafa megtalálása, hogy az idősek hogyan adják át a tudást, úgymond, hogyha most ezekkel a szavakkal próbáljuk leírni, hogyan adják át a tudást a fiatalabbaknak, a magoncoknak, mindig a magoncokon gondolkodik éppen a Susan Simard, hogy mi történik az aktuális magonccal ott a kisebbben. A lényeg, hogy tehát van egy ilyen család történet a fák között is, nem csak, és nagyon szépen így fut párhuzamosan, hogy az író család története, a fák család története, úgyhogy ez egy nagyon, tényleg egy ilyen gyönyörű dolog olvasni ezt az egészet, és miközben én ebben benne voltam, elkezdtem azon gondolkodni, hogy mennyi történetben megjelennek azonban a fák, és mennyi mesében benne van ez, és hogy rengeteg mítosz és sztori, és mindenféle kötődik hozzá, úgyhogy a másodlagos olvasmányom ehhez a könyvhöz, az nem más volt, mint Jankovics Marcelnek a Fa mitológiája című könyve. Én nagyon szeretem Jankovics Marcelnek a különböző műveit, és különösen az, ami az ilyen szimbolikával kapcsolatos kutatásai. És volt egy ilyen idézet, amit most hoztam ehhez, hogy vajon miért lett az, hogy most újra divatba jöttek a fák, ahogy te ezt kiemelted a beszélgetésnek az elején, és valahogy ebben a könyvben megtaláltam egy olyan választ, ami talán lehet, hogy neked is érdekes lehet, ami az így szólt. De korunkban, amikor a természet, a környezet pusztítása lassan megfordíthatatlan folyamattá válik, és a lassú halált okozó öngyilkossággal ér fel, minden jó szó, ami a fáról elhangzik, aktuális politikai tettnek számít. Hiszen mi más lehetne szebb szimbóluma a kíméletre, törődésre szoruló természetnek, magának a fenyegetett életnek, mint a fa. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy valahogy ez a tudás, amit most így Susan Simard felfedezett, engedte kutatótársa és egyébként kutató elődjei segítségével. Ez a nyugati tudomány, ez a rengeteg kulturális örökség, ami megvan egyébként különböző népek kultúrájában, hagyományában már az erdővel, a fával kapcsolatban, és a mi fejünkben létező ilyen mitológiai mese is kötődik, az valahogy egybe találkozik most, és én abban reménykedem, hogy ennek a tudásnak a segítségével és ezeknek a kapcsolatoknak a megtalálásával talán egészen másmilyen érzés lesz innentől kezdve erdőkben sétálni.
És hát majdnem kifelejtettük az előző részből, hogy kövessetek minket, mert egyébként Susan Simardot mi is meghívtuk Budapestre, és nagyon reméljük, hogy élőben is fogunk vele szeptemberben beszélgetni a Brain Baron erről a könyvéről, vagy ott biztosan lehet majd a példányodat dedikáltatni is. Folytassuk viszont most egy olyan szerzővel, aki már volt a Brain Baron, méghozzá a tavalyi Brain Baron volt, és egyébként viszonylag gyakori vendég Magyarországon, már időnként szokott ide utazni, vagy ide vetette az élet meg a sorsa, és ő pedig nem más, mint Michael Schellenberger, akinek az Apokalipszis Soha című könyvét ajánlott most a ti figyelmetekbe, meg ajánlottam a te figyelmetbe is, Ildi. Méghozzá azért, mert szerintem ez a könyv egy nagyon más szemszögből beszél, mondjuk úgy, hogy a klímakatasztrófáról, vagy a globális felmelegedésről, és a hozzá kapcsolódó témákról. És hát sokszor olyan ilyen közmegegyezéseknek, vagy ilyen insta tegeknek megy meg neki ebben a könyvben, ami hát nyilván egy csomó embert föl is bosszantott, amire pedig Schellenberger azt válaszolta, hogy ha nem bosszantotta volna föl őket, akkor nem is írta volna meg nyilván ezt a könyvet. Azt kell tudni róla egyébként, hogy ő egy ilyen kaliforniai, hippi féle figura, aki elég aktív ilyen környezeti ügyekben, hát már talán fiatal gyerekkora óta. És igazából amit szerintem helyre tesz, az, hogy így ezzel az egész klímakatasztrófával kapcsolatban sokkal realistábbnak kéne lennünk, és sokkal inkább megoldás pártinak kellene lennünk, és nem egy ilyen pszichológiai síkra vinni ezt az egészet, mint ahogy a Greta Thunberg mondta, hogy akkor pánikoljatok, tehát a Schellenbergernek, hogyha van valami üzenete, akkor az, hogy ne pánikoljatok.
Igen, de így lehetne összefoglalni ezt az egészet.
Na azt mondják, hogy te Schellenberger párti vagy Greta Thunberg párti vagy?
De ezek a kérdések picit messzebbről nyitom, de igyekszem rá választ adni. Szerintem először is ez egy nagyon nehéz téma. Azért is nagyon nehéz téma, mert nem egy emberöltőn belül látszanak ezek a változások. És ugye mondtad már, hogy Michael már volt itt a Brain Baron, és egy másik ilyen színpadi formátumban szerepelt, egy nagyon hatásos előadást tartott egyébként.
Igen, kicsit máshol tart már az ő ilyen írói szerzői karrierje, mert akkor azt hiszem az élet értelméről beszélt, azt visszanézhetitek egyébként szerintem a YouTube csatornánkon ezt a felvételt.
Igen, spoiler, van benne egy koponya is a színpadon, úgyhogy igen, szóval, hogy most már egy másik témára is átvezet egyébként, nagyon érdekes, mert a könyvnek a végén ebben van egy kis teaser, úgyhogy izgalmas volt látni ezt a kapcsolatot, de hogy, ahogy te is mondtad, ő alapvetően mondhatni úgy indult, mint Greta Thunberg. Tehát, hogy ugyanegy ilyen lázadó tinédzserként, aki már meg akarta győzni gimnáziumba az emberek, egyébként mindannyian legyenek vegánok, és ugye sokkal korábban volt még ez, tehát 80-as évek, vagy nem tudom, 70-es évek végén volt ő tinédzser. Tehát, hogy ez sokkal korábban kezdte, és aztán egyébként már azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ilyen Instagram sztereotipikusan akkor Nikaraguában élt, akkor egyébként ő is odaláncolta magát mindenféle kerítésekhez, és tüntetett, és minden, amit el kell képzelnünk egy ma ilyen klasszikus klímaaktivistáról, na ez a Michael Schellenberger ezt megtette. Azóta azonban eltelt egy-két év, ő is sokat tanult, újságíróként top publikációkban dolgozott, és tényleg az ilyen legnagyobb magazinoknak ír és írt, és most már kicsit más véleménye van. Nekem nagyon tetszett egyébként az, hogy tulajdonképpen ez az ember nem is lehetne brémbárosabb. Úgyis az egész könyv egy mítoszrombolás. Nagyon impresszív benne a bibliográfia, ugyanis iszonyatosan sok forrás van, és tele van az egész szöveg folyamatosan kicsi számokkal, akik mindig utalnak minden ilyes dologra.
Igen, az látszott, hogy nagyon ráment, hogy nem tudom, itt a végén valami 1000 hivatkozást összegyűjtött hozzá.
Iszonyatosan kemény ilyen szempontból, úgyhogy neki kicsit, mint az lett van az egészben a célja, hogy na, akkor ő most a lehető legszőrszál hasogatóban fog írni erről a klíma témáról, ami be kell, hogy valljam viszont, kicsit engem összezavart, úgyhogy nem vagyok teljesen biztos, hogy akkor most Michael vagy Greta, úgyhogy még ezt a beszélgetés végére reméljük kiderül, és akkor újra megkérdezheted.
Na de például olyan mitoszoknak ment neki a Schellenberger, mint például az, hogy a műanyag szívószál ellenes kampányok, azok bármit is elértek volna, és ezt meg kell mondanom, engem nagyon-nagyon bosszantottak ezek a szívószál ellenes kampányok, nem azért, mint hogyha a szívószálat, én nem használok szívószálat, tehát onnan kezdődött, hogy nekem nem kellett leszoknom róla, de nyilván van, akinek le kellett, de hogy egy akkora ilyen pótselekvésnek, vagy egy akkora ilyen jó emberkedésnek éreztem ezt, aminek tényleg aztán semmi hatása nincsen. Ha láttátok a Netflixen futó Seaspiracy című dokumentumfilmet, akkor például abból is kiderül, hogy az óceánokban lévő műanyag szemét, egy jelentős mennyiségét nem szívószálak teszik ki, hanem mondjuk halászhálók. Tehát nem a műanyag szívószálokkal kéne talán foglalkozni, hanem azzal, hogy nem halászuk agyon a tengereket, annyira, hogy aztán azok a tengeri ökoszisztémák, azok a halfajok ne tudjanak visszaállni. Tehát nem azzal kéne foglalkozni a gyorsétteremben, hogy most akkor a kóládba beleszúrják ezt a szívószálat, hanem hogy mondjuk lehet, hogy nem halburgert kéne enni, lehet, hogy akkor többet tennél a környezetért. Csomó más ilyen témája van, például az, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az emberi fejlődést, vagy az előrehaladást a bolygónak a jólétével is. Uh-huh. És azt mondja, hogy a kettő összefügg. És nekem ez nagyon tetszett, mert tehát van ez a fajta ilyen, talán mondhatnám, hogy arrogancia is, hogy, uh-huh. hogy ugye mi most már elértünk egy fejlődési színvonalat, az ipari forradalomban eltüzeltünk egy csomó szenet, van autónk, úgyhogy használjuk a kőolajat, gázt, fűtést mindenre ezerrel, és akkor közben azok az emberek, akik meg még itt a fejlődésnek egy sokkal korábbi szakaszában vannak, és akkor tőlük meg ezeket a dolgokat sokszor megtagadjuk, és azzal, hogy az ő életformájukat konzerváljuk, például azzal, hogy Afrikában, nem tudom, fát kell gyűjtögetniük, azzal igazából sokkal károsabb, az károsabb a környezetre, meg károsabb nekik is. Tehát valójában ahhoz kéne hozzásegíteni őket, hogy elég jó módúak legyenek ahhoz, hogy meg tudják védeni a környezetet.
Ez az érvrendszer, ez volt talán az, ami engem leginkább megfogott ebben az egészben. Ezeken sokat gondolkodtam már, én a szakdolgozatomat abból írtam annó, hogy sztereotípikus képi megjelenítések adománygyűjtő kampányokban. És akkor sokat gondolkoztam ezen a témán, hogy mi a rossz ilyen szempontból a médiával, és abszolút megtaláltam így a régi szakdolgozatomban és ebben a könyvben a párhuzamokat. Tehát az a fajta hatásvadászat, a torzítás és a fejletlen országokhoz intézett ilyen vádiratok, hogy akkor itt mennyi bűnt követnek el, és akkor ég a szemét, és akkor látjuk, hogy ott egyébként az utca szélén égetik el a szemetet, stb. Ez egy nagyon-nagyon fontos és érdekes kihívás az, hogy hogyan csináljuk, tehát hogyan állunk ez az egészhez úgy hozzá, amit Schellenberger úgy fogalmaz meg, hogy ez a bizonyos környezeti humanizmus, ez az ő elképzelése arra vonatkozóan, hogy a gazdasági fejlődés és ez a bizonyos jólét összeegyeztethető legyen a környezetvédelemmel. Mert megpróbálja nekünk rávilágítani arra, hogy sokkal komplexebbek ezek a dolgok, mint például az, hogy akkor betörtek a Virunga Nemzeti Parkba, és ismét egy gorilla életét vesztette, az egyáltalán nem egy olyan fekete-fehér sztori, mint ahogy ez kívülről nekünk mondjuk így a kényelmes karosszékből látszik, hanem az, hogy egyébként a magához, a természet védelméhez hogyan áll hozzá egy adott kongói lakos, ott sokkal nagyobb kérdések és másmilyen kérdések is vannak az ő életében, mint hogy egyébként mi történik azzal a három fával a Nemzeti Park szélén, és ugye ez a bizonyos gazdasági fejlődés, amiről te is beszéltem.
Hát, szóval azt a perspektívát kell nekünk megérteni, hogyha valakinek a napi átlagkeresete az mondjuk néhány dollár, lehet, hogy még van ennél kevesebb is, annak nem feltétlenül a globális felmelegedés
a legnagyobb problémája,
és ettől persze még nekünk a globális felmelegedés probléma, de jól kell segítenünk azon az emberen, és nem tudom, konzerválni az ő életmódját, meg egyébként így ezekkel a segélyekkel, meg ezek a jó emberkedéssel ott, hát így atyáskodni felettük, mert minthogyha nem tudom, ilyen szellemileg visszamaradottak, vagy ilyen kiskorúak lennének.
Ez egy óriási kérdés, és nagyon jó, hogy ez a könyv ilyen szempontból megszületett, mert egy csomó ilyen kellemetlen dologgal megy szembe, vagy ilyen kellemetlen igazságokat vett fel, és nem feltétlenül prédikál a Michael Schellenberger. Nyilván azért is nevezte így ezt a könyvet, meg azért is vett fel ilyen témákat.
Provokál
rendesen, tehát hogy ez biztos. De viszont ilyen témák, mint ez a fajta neokolonializmus, azért ez erősen felvetődik.
Hát meg neki megy ott a őserdő fölött szelfiző, helikopterből szelfiző celeb kultúrának is, mert az azért, én emlékszem, hogy például az nagyon vicces volt, amikor az Al Gore-nak, aki ugye amerikai alelnök volt, kijött ez a Inconvenient Truth című dokumentumfilmje, onnan van egyébként ez a jegesmedve metafora, vagy ő volt az egyik első, aki ezeket a
jegesmedvéket popularizálta.
Haldokló jegesmedvéket, igen, behozta a köztudatba, és akkor utána aztán ugye ez a film talán Oscar-díjat is nyert, meg óriási népszerűséget hozott neki, és akkor megnézték, hogy Al Gore tulajdonképpen akkora házban lakik, amiben nem tudom hány mondjuk magyar család elférne, meg hogy hány autója van, és az mennyit fogyaszt, és akkor megkérdezték tőle, hogy akkor talán kinek kéne visszafogni a fogyasztását. Úgyhogy egyébként talán ez a jegesmedve dolog is érdekes, ugye egy jegesmedve anyuka két bocsával szerepel itt a borítón, és azt hiszem az a könyvben is szerepel, hogy például jegesmedvéket úgy lehet a legjobban megvédeni, hogy például nem vadásszuk le őket. Tehát sokkal több áldozatot követel a jegesmedve vadászat, mint például a globális felmelegedés. Tehát azok a döntések, vagy azok a lehetőségek, amik sokszor nem látjuk, vagy nem úgy tűnik, mintha nyitva lennének előttünk, de sokkal egyszerűbb lenne betiltani mondjuk a jegesmedve vadászatot, vagy jelentősen korlátozni, mint hogyha már ennyire aggódunk ugye az eltűnésük miatt.
Igen, tehát ez megint könyv nagyon izgalmas perspektívába helyezte tulajdonképpen a klímavédelemről szóló mindennemű kommunikációt, és ezt évtizedeken keresztül is rengeteg példát hoz be, akár az, hogy akkor milyen dokumentumfilmek jöttek ki, a Csernobili HBO filmnek a különböző nagyon hatásos és nagyon drámailag jó működő részeit is külön kiemelt, egyébként az milyen hatása volt a közvéleményre, és ez szerintem egy talán azt könyv mondjam, hogy Marci, akár még nekünk is egy fontos üzenet volt ebben a könyvben. Én elkezdtem gondolkozni, hogy mi brain bar? Hogyan fogalmazunk erről a kérdésről? Amikor írunk egy-két olyan headline-t, ami nagyon figyelemfelkeltő akar lenni, nagyon igyekszünk mondjuk akár előfordul, és szerintem be kell vannunk, hogy vannak olyan dolgok, amik így a félelemre appellálnak. Akkor jól tesszük, amit teszünk. Nekem konkrétan ilyenek jártak a fejembe, hogy mint a Michael Schellenberger újra itt lenne Budapest, és kérdezni, hogy Ildi, miért írtad ezt a mondatot, mit tudom én, erre meg arra social media posztra? Úgyhogy nekem ilyesmi is járt kis a fejembe, hogy hogyan beszélünk erről az egész témáról.
Na de például ez az atomerőművek kapcsán meg teljesen igaz, és egy fejezetet szentel itt a Schellenberger, hogy évtizedeken keresztül micsoda lejárató kampány ment az atomerőművek, meg az atomenergia ellen. Próbáltam picit utána nézni, hogy akkor most igazából mi is a helyzet az atomenergiával, és én is inkább arra hajlok, és azt mondja például, ha valaki szeretné nagyon röviden ezt megtudni, akkor van a Kurzgesagt in a nutshell-nek az atomenergiáról szóló videója, ott is azt mondja, hogy az atomenergiának igenis fontos szerepe lesz. És az az érdekes, hogy bemutatja például, hogy az atomenergiát ökológiai színekben, tehát zöld színekben járatta le valójában az olajlobbi, hiszen nekik egy fontos konkurenciájuk volt. És az is nagyon érdekes, hogy rengeteg ilyen zöld NGO civil szervezet volt, akik simán elfogadták az olajlobbitól a pénzt azért, hogy a nukleáris energia ellen kampányoljanak. És hát ugye azt gondolnád, hogy egy zöld szervezet hát sose tenne ilyet, és azért itt van egy-két bekezdés, amiben lepörget azért pár millió dollárt, hogy ez mégis hogy zajlott a gyakorlatban. És hogy a Schellenberger az kb. Úgy viszonyul most már az atomerőművekhez, vagy az atomenergiához, csinált külön erre egy intézetet, ezt az Environmental Progress nevű intézetet, szóval úgy menti meg az atomerőműveket, mint a védett állatokat, mert azt mondja, hogy sokkal hatékonyabban, nagyobb mennyiségű energiát koncentráltabban képes kisebb szennyezés mellett előállítani egy atomerőmű, mint hogyha mondjuk ugyanezt olajjal tennénk, és éppen ezért hasznos. Olyan sose lesz, hogy tiszta energia, mert hát azért a szélerőműveket, meg a naperőműveket is meg kell építeni valamiből, és aztán, amikor ugye azok tönkre mennek, abból, hát mondjuk a napelemekből pont lehet, hogy akár még veszélyes hulladék is keletkezik. Úgyhogy így érdemes gondolkodni ezekről a dolgokról.
Schellenberger ugye nagyon atomenergia párti, és abszolút ebből a kiinduló pontból kezdte egyébként írni ezt a könyvet. Amikor hallgattam egy interjút, akkor ezen jutott, hogy az egyik ilyen első dolog, ami így eszébe jutott, hogy mi az, amiről mindenképpen írni szeretne, az ez volt. De hogy ezt abszolút, ahogy te is mondtad, így nagyon sok szempontból nézi meg. Például az atomenergia téma körében ugye felmerül, amit te is említett, ez az energiasűrűség koncepciója. De ami például engem tökre meglepett, és tényleg nem is gondoltam bele, pedig mennyire logikus, hogy már meg is szoktam, hogy amikor elindulunk mondjuk Ausztria vagy Németország felé, és megyünk a gyönyörű autópályákon, látjuk a szélerőműveket. És igen, majd az esztétikát meg is szoktuk. Na de például olyan témakörök, ez mekkora területen terül el, és egyébként mekkora energiát termel nekünk, illetve az, hogy egyébként, hogy különböző madár és denevér fajokra egyébként milyen hatással van ez a rengeteg szélerőmű, hát ez nekem például tökéletesen elkerült a figyelmet, holott nagyon-nagyon sokszor volt szerencsém látni, amikor éppen arra autóztunk ilyen családi nyaralásokon, szóval mégsem jutott feltétlen az eszembe. Szóval így megpróbálja ezeket a kérdéseket minél több szempontból meghozni, ez néha egyébként engem összezavart, azt el kell, hogy mondjam, hogy már nem is tudom, hogy mit kéne gondolnom, de az biztos, hogy nagyon igyekszik, hogy egy tágabb képet kapjunk.
Ez például egy nagyon érdekes szempont, amit fölvetettél a könyvben, hogy mekkora területet igényel ugyanakkora energiának, vagy ugyanakkora mennyiségű energiának a megtermelése a különböző
műfajokban,
igen. És ezt mostanában kezdtem el látni így az országban is, ezeken a napelem parkoknál, hogy ott például iszonyatosan nagy területre van szükség, és hogyha valaki, nem tudom, ráguglizik, akkor lehet látni Kínában, hogy egész ilyen hegyoldalakat, mint egy ilyen hatalmas nagy páncél terít be ezek a hatalmas napelemek, és akkor azért így belegondol az ember, hogy biztos, hogy a környezetvédelemnek ez a legjobb eszköze, hogy egy egész hegyet lefedsz ezekkel a napelemekkel? Hát mi él meg ott? Egy növény nem tud kihajtani ott alattuk vagy közöttük. Tehát igen, miért nem lehet olyan helyre tenni, ahol ez nem... Tehát, hogy ahol nem valamitől elveszed. De azért persze kiderül, hogy egyébként, hogyha a Schellenberger is írja, hogyha akár egy ilyen sivatagba telepítesz, ott is vannak olyan ökoszisztémák, amiket ez elpusztíthat, vagy veszélyeztethet. Úgyhogy nagyon-nagyon lehűti a kedélyeket, így a szélkerekek, meg a napenergia kapcsán is, hogy ez most mennyire tudja kiváltani. Nagyon szeretnénk, ha ki tudná váltani a kőolajat meg a földgázt, de hogy mennyi hátránya van ezeknek a technológiáknak.
Van egy nagyon jó megfogalmazása Michaelnek, amit szintén egy másik interjújában hallottam, hogy azt mondta, hogy azért is kezdte ezt a könyvet írni, mert szerette volna tisztázni, hogy mi az, ami science, és mi az, ami science fiction. És ez az a bizonyos ilyen storytelling rész, amit egy kicsit korábban már említettünk, hogy annyi minden rárakódik ezekre a koncepciókra, vagy ezekre a tudományos tényekre, hogy működik egy atomerőmű, milyen a földgáz kitermelés, és akkor e körül van egy ilyen óriási maszlag, ami aztán rengeteg érzelemmel, és azt ugye erre különösen felhívja a figyelmet, hogy ne pánikoljatok, rengeteg érzelemmel társul, és ahogy te is mondod, ez az, amit ő így szeretné ezt a habot így levenni erről az egészről, és csak szimplán megtartani azt, ami az eredeti keret, és kicsit visszatérni az alapokhoz, hogy próbáljunk higgadtan minél több információt, hogy ő is teszi összegyűjteni, és aztán az alapján hozni egy döntést, vagy az alapján formálni véleményt. Ő formál egy véleményt, de én mégis egyébként úgy éreztem, hogy akkor most ő feltétlenül mindenről engem meg akarna győzni. Inkább az volt a lényeg, hogy próbáljunk meg lépéssel visszalépni, mielőtt még kitálnánk, hogy melyik következő tüntetést fogjuk megszervezni.
Ugye a könyv végén erről is szó esik, és ez nekem egy elég félelmetes perspektíva, hogy mi van, hogyha a természetet épp a természet védőktől kell megmenteni.
Tehát ez elég extrém, igen.
Nagyon sok olyan eset van, amikor ezek az önjelölt természetvédők kifejezetten a rossz oldalon játszanak, és egyáltalán nem a fejlődés szolgálják, hanem nem tudom, azt gondolják, hogy egyszerűbb lenne visszamenni valamilyen romantizált, hát ilyen nem tudom, 200 évet valahogy visszapörgetni az időkerekét, és akkor minden jobb lenne. Csak akkor kiderülne, hogy mondjuk ugyanakkor a területen sokkal kevesebb mezőgazdasági terményt lehetne megtermelni, és akkor az emberek meg, akik arra rászorulnak, azok meg éhen halnának. Na és ez a durva, hogy sokan meg azt mondnák, hogy hát nem baj, mert így is túl van népesedve a bolygó, akkor legalább kicsit itt így, nem tudom, szellősebben lennénk. És ebben azért van egy nagyon, hát ilyen hátborzongató, ilyen emberellenes, ilyen, hát most nem ilyen aktív, hanem ilyen passzív népírtó hevület, hogy hát majd meghalnak, mert nem jut hozzájuk, de azért nem ár.
Igen, hát nagyon kemény kérdés, amit most felvetettél. És ez az, ami engem is picit például kicsit így helyre próbált tenni a könyv abban, hogy másképp nézek akár a természetre is. És az előző könyvben, amikor olvassa az ember, akkor ugye ezekben az ősi erdőkben járkál a szerző, és folyamatosan kutatja, hogy egyébként nem csak az ősi erdőket hogyan lehet megvédeni, Kanada több száz éves anyafáit, hanem egyébként hogyan lehet a fakitermelést fenntarthatóvá tenni. Ugye erről is abszolút szól az előző könyvünk. És nagyon élesen hívja fel a figyelmet arra Michael, hogy összekeverjük néha azt, hogy mi az, ami természet, és mi az, ami épített környezet. De amikor mondjuk elsétálunk, akár csak mondjuk Budapesttől, mi elmegyünk a Balatonig, leautózunk, és nézzük, hogy milyen szép a táj. Ez nem egy természetes táj, a legnagyobb része, amit látunk, azok ugye mezőgazdasági földek, főképp ugye azt mondjuk sokszor, és erre is sokszor felhívja élesen a figyelmet az, hogy hogy olyan országokból, ahol évszázadokkal ezelőtt kiirtották az összes természetes erdőt, és most már visszatelepítés zajlik, és erről egyébként sikeres példákat is, amit hogy Németországban az erdősítési programok milyen sikeresek voltak. Onnan mi nézzük azt, hogy egyébként a különböző fejlődő országoknak hogyan kéne bánniuk az erdőkkel, úgyhogy mi már egyszer kiirtottuk a sajátjainkat. Úgyhogy itt van egy nagyon sok ilyen történelmi összefüggés, amire próbál egyébként felhívni a figyelmünket, és persze a jövőbe is tekint. Tehát lássuk be, nagyon sokszor előfordul az, hogy olyan országokból, ahol már évszázadok között kiirtották az összes természetes erdőt, mi megmondjuk, tüntetünk, véleményt formálunk arra vonatkozóan, hogy azok az országok, ahol még vannak természetes erdők, mit kezdjenek vele.
Ez volt a Könyvpárbaj, amiben Susan Simard, a Bölcserdő titkai, és Michael Schellenberger Apokalipszis soha című könyveiről beszélgettünk. Oszd meg velünk a te kedvenc könyveidet is a természetről. Tegelj minket Instagramon, Storyban, és mi tovább osztjuk a Brain Bar közösségének.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
A műsor a Béton partnere.